Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Most folytatjuk a beszélgetést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Kutatóintézetének vezetőjével. Krasznai Csaba az Inforádiónak adott interjúban arról is beszélt, hogy 2001-ben Budapesten kötötték meg azt a számítástechnikai bűnözésről szóló egyezményt, amelyben az aláíró államok azt vállalták, hogy egységesen kezelik a kiberbűncselekményeket. A szakértő hozzátette, az egyezményt az elmúlt évek alatt csaknem 80 ország ratifikálta, és most az ENSZ is a kiberbűnözéssel szembeni fellépés egységesítésén dolgozik. A riporter Rozgonyi Ádám.
Milyen ütőkártyák lehetnek az állam, a jogállam kezében? Tehát milyen jogi szabályozás vonatkozik ezekre a bűncselekményekre? Tehát hogyan működik ebben az esetben mondjuk az igazságtétel a különböző kibertérben megvalósult bűncselekményeknek a szankcionálása?
A kiberbűnözés tekintetében mi magyarok igazán büszkék lehetünk, hiszen a kiberbűnözésre vonatkozó nemzetközi egyezmény, ez Budapest nevét viseli magán. 2001-ben Budapesten kötötték meg ugyanis azt a kiberbűnözéssel foglalkozó egyezményt, amiben az aláíró államok vállalták azt, hogy a kiberbűncselekményeket globálisan egységesen fogják kezelni. Na most természetesen a 2001 óta eltelt lassan 20 évben sajnálatos módon nagyjából olyan 70-80 körüli ország volt, aki ezt ratifikálta is, tehát a büntető törvénykönyvébe ugyanazok az elvek kerültek be, de nyilván ez is több, mint a semmi. Illetve jelenleg ezekben a hetekben, hónapokban aktívan foglalkozik az ENSZ is azzal, hogy hogy is lehetne a kiberbűnözéssel kapcsolatos fellépést a Budapest egyezményen túlmenően egységesíteni. Ebben sajnálatos módon azt lehet látni, hogy egy kicsit egy könnyítés irányába mennek a felek, azaz főleg Kína és Oroszország kezdeményezésére megpróbálják átértelmezni azt, hogy mi is a kiberbűncselekmény. Ebben rengeteg diplomáciai, illetve kulturális különbség is van természetesen. Ettől függetlenül az országok megpróbálnak együttműködni annak érdekében, hogy ez jól tudjon működni. Az Europol, akit említettem már korábban, például európai szinten egységesen kezeli ezt a három kiemelt kiberbűncselekményt. Az Interpolnál egy külön nagyon fontos terület a kiberbűnözés elleni fellépés, viszont sajnálatos módon, ahogy keletre megyünk, úgy csökken a hajlandóság az együttműködésben, ahogy délre megyünk, úgy csökken a képesség az együttműködéssel kapcsolatban. Tehát nem véletlen, hogy a kiberbűncselekményeket elkövetők, globális bűnözők azért jellemzően Ázsiában és Afrikában keresendőek.
Melyek a leggyakoribb kiberbűnözési fajták itt Magyarországon? Tehát van esetleg olyan konkrét eset, amelyből nagyon sokat lehet tanulni, és konzekvenciákat lehet levonni?
A három kiemelt online kiberbűncselekmény közül a fizetőeszközökkel való visszaélés szerencsére egyre ritkább itt Magyarországon, tehát bankkártyacsalásokkal bár lehet találkozni, nagyon ritkák ahhoz képest, mint mondjuk más országokban lehet látni. A tiltott pornográf felvételek, tehát a pedofil felvételek elő-elő fordulnak és egyre jobban láthatóak, de közel sem jelentenek akkora problémát, mint más országokban, így én elsősorban az online csalásokra hívnám fel a figyelmet. Itt is, amit nagyon sokszor lehet látni, ez ugye a belföldi jellegű csalások, tehát hogy magyar az elkövető és magyar az áldozat. Például mostanában válik egyre ismertebbé az egyik legismertebb online csalónak a tevékenysége, aki gyakorlatilag a lehető legegyszerűbb eszközökkel veri át az áldozatát, olyan árukat kínál eladásra, ami neki nincsen. Számítástechnikai eszközök, szórakoztató elektronika, de például a nyári időszakban balatoni nyaralók bérleti jogával is kereskedett ilyen módon. Ez úgy történik, hogy jellemzően van egy apró hirdetési oldal, ahol az áldozat keres valamilyen terméket, aminek szüksége van. A csaló a lehető leghamarabb fölveszi vele a kapcsolatot, és azt mondja, hogy neki természetesen ilyen terméke van. Ezután megpróbálja kicsábítani az áldozatot az online hirdetési platformról, ahol nyoma maradna a későbbi tevékenységnek, és valamilyen direkt együttműködésben, e-mailen, telefonon, közösségi médiában győzi meg arról, hogy neki előre fizessen. Az előrefizetés nagyon sokszor több százezer forintot is jelent, hiszen annyira be tudja csapni, annyira el tudja hitetni az áldozatot, hogy neki az a termék szolgáltatás megvan, hogy a másik oldal nyilván ezt el fogja hinni. Megtörténik az előreutalás, utána pedig botta lehet ütni a pénznyomát. Ehhez pedig nagyon sokszor olyan eszközöket is felhasznál, például lopott személyi igazolványokat, vagy éppen olyan számítástechnikai eszközökről jelentkezik be, amit valahol a fekete piacon vásárol, tehát például IP címek nem visszakövethetők, tehát megpróbálja rátszázni a saját nyomait. Megdöbbentően sokan esnek az áldozatává, egyszerűen azért, mert jól tud beszélni.
Milyen büntetési tételek vonatkozhatnak még a kiberbűnözőkre? Minek lehet visszatartó ereje, hogy valaki nem próbálkozzon ilyen módon jogtalanul előnyhöz, pénzhez jutni, adatokhoz jutni? Mert azért nagyon sok országban, nagyhatalmaknál lehet olvasni erről, hogy például beavatkoznak választásokba, különböző információkat akarnak szerezni a versenytársaktól, tehát ez úgy tűnik, hogy szinte megállíthatatlan, mármint a kiberbűnözés.
A választásokba való beavatkozást, illetve ugye a nagyobb volumenű támadókat már nem is a kiberbűnözés, hanem inkább az állami kiberműveleteknek a területére szoktuk besorolni, hiszen azok, akik ezt elkövetik, nagyon sokszor katonai vagy titkosszolgálati állományban vannak. Ellenük valóban egy-egy állam, tehát konkrétan az Egyesült Államok több kínai, illetve orosz állampolgárral szemben hozott olyan döntéseket, hogy az Egyesült Államok területén belül vagyonukat befagyasztotta, illetve az utazásokat lehetetlenítette, illetve nemzetközi elfogadó parancsot bocsájtottak ki ellenük. Mindezt úgy, hogy magukat a műveleteket nyilván ezek a személyek végrehajtották, vagy maximum tervezték, de nem ők rendelték el. Tehát ez egyfajta politikai szankcionálás. Ellenben nyilvánvalóan az igazi elrettentő erő az az lenne, hogyha azokat a kiberbűnözőket, akik klasszikus bűncselekményeket hajtanak végre, tehát például a csalásokat, stb. A törvény erejénél fogva a lehető leginkább és leghatékonyabban el tudnák fogni vagyonokat, illetve a károkozás mértékéig terjedő vagyonokat el tudnák kobozni, és adott esetben, függően attól, hogy milyen súlya bűncselekmény, nyilván a letartóztatás után el is tudnák ítélni letöltendő börtönbüntetésre. Ez azonban nem feltétlenül mindig a legjobb megoldás. Ugye például a tiltott pornográf felvételeknél olvastam egy statisztikát, miszerint, hogyha minden egyes pedofilt, aki ilyen jellegű képeket tölt le az Egyesült Királyságban letöltendő börtönbüntetésre ítélnének, akkor gyakorlatilag nem lenne megfelelő mennyiségű hely az angol börtönökben. Tehát ezért nagyon fontos, hogy föl kell mérni, hogy milyen súlya volt az adott bűncselekménynek.
Krasznai Csabát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Kutatóintézetének vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Nagyon fontos, hogy mindenki fizesse a 7710 forintos társadalombiztosítási járulékot, mert akár több 100 000 forintos számlát is kaphat az állami ellátásért cserébe, mondta az Inforádió által megkérdezett egészségügyi közgazdás. Sinkó Eszter jelezte, hogy januártól komoly változások jönnek, ezért mindenkinek érdemes addig utána járnia, hogy rendben van-e a TB befizetése, Szabó Gergő interjúja.
A társadalombiztosítási törvény tavaly évvégi változtatása nem befolyásolja az állampolgároknak az életét, akik eddig rendesen fizették a járulékot, illetve jövőben is fizetni fogják a járulékot. Ugyanúgy igénybe vehetik a háziorvosi ellátást, ugye Magyarországon a háziorvosi ellátás, aztán az állampolgárok elmehetnek járóbeteg szakrendelőbe, és ott akár személyzetet, akár egy kardiológiai ellátást igénybe vehetnek, illetőleg kórházi ellátásra szorulnak, akkor a kórházakat is szabadon fölkereshetik, és igénybe vehetik az ott elérhető szolgáltatásokat. Tehát amikor az ember orvoshoz fordul, akkor az orvosoknak meg kell nézni, hogy vajon a tajszáma az mit mutat, érvényese ellátásra, jogosult az ellátásra, vagy valami zűr van vele. Ha zöld lámpát kap, akkor rendben van a dolog, és jogosult az ellátásokra, jelentős részében térítésmentesen igénybe vehetik, illetve hogyha piros lámpát kap ma az állampolgár, akkor jelzik neki, hogy rendezetlen a jogviszony, és utána a NAV-nál intézkednie kellene, illetve a hivataloknál, hogy rendben legyen a jogviszony. Egyébként sokszor az állampolgárnak arról, hogy nincs rendben a jogviszonyuk, mellőfordulhat, hogy a munkáltatójuk időlegesen nem fizeti be, ezért érdemes a következő hetekben ennek utána nézni mindenki.
Hol, hogyan, milyen módon lehet utána nézni ilyen?
A legegyszerűbb az, hogyha az ember regisztrálja magát a kormányzat, a hivatalos honlapot, utána nézhet, hogy rendben van a jogviszonya. Elvileg ott ez kimutatásra kerül, hogyha például az ember beregisztrál és online megnézi ezeket az információkat, akkor releváns információhoz tud jutni, hogy jogosult az ellátásra, térítésmentesen vagy sem. Ez az egyik lehetőség. TB szervezet, tehát a NEOK-nak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek a helyi irodájához, akkor ott is elvileg tudnak erről fölvilágosítást adni.
Említett néhány útvonalat, módot, hogyan lehet rendezni azt, hogyha valakinek nem folyósították rendesen, vagy nem fizette rendesen a társadalombiztosítási járulékát, de aki ezt nem tudja rendezni, neki milyen kötelezettsége keletkezik az adott egészségügyi intézménnyel vagy kórházzal szemben?
Tehát egyrészt, ha valami tervezett ellátása van az állampolgárnak, akkor legjobb, ha így megnézeti akármelyik orvosnál, hogy zöld a lámpája vagy sem. Ha nem zöld, hanem piros, akkor biztos, hogy be kell avatkoznia. Ha másképpen nem megy, mert a munkáltató nem hajlandó befizetni, vagy éppen olyan élethelyzetben van, hogy nincs munkája, és nem kap munkanélküli ellátást, akkor neki egyedileg be kell fizetni ezt a havonta 7710 forintot talán, és akkor jogosult lesz az ellátásra.
És akkor mondjuk nem kell utólag kifizetnie, rendeznie egy számlát, akár egy sürgősségi ellátásért, vagy valami jelentősebb műtétért?
Akkor, hogyha 6 hónapon keresztül nem keletkezik egy befizetésre kötelezett állampolgárnál, akkor van probléma, és akkor esik elvileg abból a körből, akik igénybe vették az ellátást térítésmentesen. Ilyenkor 6 hónapra visszamenőleg is ki kell fizetni ezt a bizonyos 7710 forintot, és akkor viszont még az a kellemetlenség is előfordul, hogy a teljes ellátási költséget is ki kell fizetni. Illetőleg amennyire én tudom, a NAV is próbálkozik ezzel, hogy kiküldi az állampolgároknak a figyelmeztetést, hogy figyeljenek oda, mert január 1-től élesbe fog menni ez a történet. Január 1-től, aki 6 hónapos tartozással bír, az elveszíti az állampolgár a jogosultságát a térítésmentes ellátásra, illetve az, hogy kedvezményes gyógyszert tudjon kiváltani. Ráadásul, ha mégis igénybe akar venni szolgáltatást, akkor azt ki kell fizetni, és 6 hónapra visszamenőleg pedig az elmaradt befizetést is rendeznie kell.
Csinko Eszter egészségügyi közgazdást hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ismét hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.